Tokajról a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik, a tét egyszerű, háború vagy béke, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert az orosz-ukrán háborút, amit mi európaiak nem tudtunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják, írta a miniszterelnök, hozzátéve nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek, fogalmazott a kormányfő. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja, tette hozzá. Brüsszel a saját szabályait is nevetségessé téve további 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben, hozzátéve, hogy ez elfogadhatatlan eszkalációs kockázatot jelent, és eképpen teljesen ellentétes a magyar emberek érdekeivel. Kifejtette, a pénzből 46 ezer milliárd forintnyi Ukrajna felfegyverzésére menne, és ez a háború meghosszabbításához vezetne. Ő is jelezte, hogy az orosz vagyon befagyasztása, illetve felhasználása egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú az elmúlt években nem volt. A lengyel kollégájával fennálló feszültséggel kapcsolatos újságírói kérdése válaszolva hangsúlyozta Radoszlav Sikorszky háborúpárti, ő pedig békepárti. Magyarország beperli az Európai Bíróságot, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence felidézte, 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és ott kellett várakozni a beérkező migránsoknak. A per végén olyan mértékű bírságot kaptunk, amely példátlan az EU történetében, 1 millió euró napi bírságot és 200 millió euró általányösszeget kell fizetni. Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, Magyarország nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni. A miniszter hangsúlyozta, valójában nem is jogi ügyről van szó, a bíróság döntésének ideológiai és politikai okai voltak. A kormány mintegy 40 milliárd forint értékben szerez be nagyértékű diagnosztikai eszközöket tisztán hazai forrásból, mondta az egészségügyi államtitkár. Takács Péter közölte, Ózdon például több mint 200 millió forint állami támogatással valósulhatott meg az új CT készülék beszerzése, ez szintlépést jelent a helyi kórház diagnosztikájában, ennek átadóján beszélt. Idén 40 településen 97 lakást adtak át a Lépj elnevezésű gyermekvédelmi otthonteremtési program keretében, tudatta a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila felidézte, a kormány az évelején indított el a programot, amelyben a gyermekvédelemből kikerülők juthattak kedvezményesen lakáshoz. Most az idei utolsó lakásátadón beszélt Szigetszentmiklóson. Két új pályázaton összesen 20 milliárd forintos keretösszegig pályázhatnak a falvak közterületeik ingatlanaik felújítására, jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. Az egyik program a már jól ismert önkormányzati utcák, járdák építését, felújítását célzó pályázat, a másikban pedig önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére és eszközök beszerzésére van lehetőség, ismertette Gyopáros Alpár. A 2020-ban indult településvásítási programban már 56 ezer sorfát ültettek el 1500 településen, mondta az erdőkért felelős helyettes államtitkár a közmédiának. Móczz András közölte, célul tűzték ki, hogy 2027 végéig 100 ezer sorfát ültessenek el. 40-50 év múlva ez majd 500 hektár erdő tüdejének felel meg, fogalmazott. Egyúttal a környezettudatos nevelés fontosságára is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeket már óvodáskortól a természet tiszteletére, az erdő szeretetére kell nevelni. December elejéig mintegy 1030 megawatt új naperőművi teljesítmény épült idén, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Az 1 gigawattos gyarapodást először 2022-ben haladtuk meg, azóta minden évben sikerült ezt a szintet elérni. A 8300 megawattot közelítő kapacitásból több mint 5000-et ebben a 4 évben telepítettek. Címzetes egyetemi docensi címet adományozott Kapu Tibor kutatóürhajósnak a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara. Kapu Tibor küldetése során az ottani növény, biológiai és űrnövénytermesztési kísérleteket is elvégezte, hozzájárulva ezzel azok eredményességéhez. Végül az időjárásról. Nagyobb területen maradhat borult párás az idő holnap, azonban keleten, délkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet, szitálás előfordulhat, a szél nem élénkül meg. A csúcshőmérséklet napközben 4-5 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Megjelent az új ember december 14-ei száma, a Tartalomból. Derűvel, bizalommal, Isten közelében. A Pannonhalmi Bencés szerzetesi közösség tagja Rajta Emánuel útja a szerzetes papi hivatásig. Jónak maradni a gyűlölködők között. Ervin Gábor vértanúpapra emlékeztek halála évfordulóján. Az egyházat mindig egynek látom, Isten népének. Németh László bíboros belgrádi érsek volt a Café Francesco vendége. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Ünnepélyes gyertyagyújtás az Érseki Palota és Látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolát mutatjuk be. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Rádió mikrofonjánál. A Remény Hírnökei című sorozatunkban műsorunknak a vendégei. Ezt a műsort nemrégiben indítottuk el. Célunk, hogy az Egyházmegye oktatási nevelési intézményeit bemutassuk, betekintést nyerjenek a hallgatók, hogy milyen élet folyik egy-egy egyházi oktatási intézményben. Így köszöntöm Önöket, tehát Szendrényné Miskolci Mária igazgatónőt a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Iskolából, illetve Weberné Zsák Gabriella tanító nőt, szintén ebből a Gárdonyi Géza Katolikus Iskolából, Kálból. Köszönöm, hogy befáradtak ide hozzánk a stúdióba. Ahogy tájékozottam a honlapjukról, 2013 óta katolikus iskola az Önök nevelési oktatási intézménye. Ha visszatekintünk erre a bő egy évtizedre, mi az, ami változott, mi az, ami úgy meghatározza az intézménynek úgymond a profilját, a lelkületét? Igazgatónő.
Nagyon-nagyon sok változás történt az elmúlt 10 évben. Elsőként szeretném megjegyezni, hogy Miksi Jánosné igazgatóasszony volt az, aki annak idején 2013-ban ennél a katolikus iskola születésénél ezt az intézményt vezette, és mind ő neki, mind pedig nekem az utódjának az volt a kifejezett célunk, hogy ez az iskola ne csak így nevében viselje a katolikus iskola a nevet, hanem úgy a mindennapjainkban is minél több, minél inkább megnyilvánulhasson. Nyilván ez jellemző lett utána a munkatervekre, amiben szerepelnek az egyházi ünnepek, és azokban is természetesen, amilyen nevelési elvek szerint mi ezeket a gyerekeket próbáljuk nyilván a társadalomnak a hasznos tagjaivá tenni őket úgy, hogy keresztény emberként hely tudjanak állni majd a munka világában, de ugyanakkor pedig szeretnénk nekik azokat a keresztény értékrendeket, azokat a normákat átadni, amik ugye nyilván kisiskolás korban még nagyon könnyűnek tűnik, de ugye így a mindennapi gyakorlatban bemutatni, és utána ezt ebben nevelődni, ez volt a mi célunk leginkább. És azt gondolom, hogy most már azért eltelt annyi idő, hogy elballagtak azok az első kis fiókák, akik még katolikus iskolás diákokként kezdték az első osztályt, és ma már ugye büszkén mondják azt, hogy nálunk fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat, és nagyon sokan ma már katolikus fenntartású, egyházi fenntartású középiskolákban érettségiznek le, avagy már egyetemen veszik annak nagyon-nagyon sok mindenben, hogy mondjam, hasznát, hogy ők annak idején a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolába járhattak.
Igen, és úgy gondolom, hogy a legkönnyebb, ha lehet ilyet mondani, hogy könnyű nevelni, de jó példával lehet nevelni, és Gabriella tanítónő is azért ül itt a körünkben, mert hogy ebben a tanévben, ennek a tanévnek az elején a Szent Gellért díj ezüst fokozatával jutalmazták az Ön pedagógusi munkáját, ehhez így a beszélgetés kezdetén gratulálok Önnek.
Köszönöm szépen.
És mik a tapasztalatai akkor tanítónőként, ahogy elhangzott, tehát elsős gyerekeket nevel, oktat, tanít most. Önnek mik a tapasztalatai, hogyan lehet tényleg jó példával nevelni? És majd rátérünk az oktatásra is.
Hát igen, kéz a kézben járt oktatni és nevelni. Először nevelünk, tényleg úgy van. Az az első időszak, az első két hónap, hát az a 6 hét, az őszi szünetig, ez a nevelés időszaka. Megismerkednek az iskolával és azokkal a szokásokkal, amivel az iskolával mi várjuk őket. És ha már így igenig az egyházi tartalom, mindenképpen az imák. Rögtön az első naptól kezdve imádkozzuk az étkezés előtti és utáni imákat. És ez már annyira, így két hónap után mondhatom, hogy rendszeressé vált, vagy annyira szokásukká vált, hogy már tudják, hogy ők kezdeményezik és fölállnak, és mindegy, hogy 10 órai ebéd vagy uzsonna, de akkor ők ezt igen. Rögtön az elején nem kezdjük, de most már reggeli imát is mondjuk velük, és már nagyon szépen tudják. Nagyon fogékonyak rá, nagyon hamar megtanulják. Nem biztos, hogy mindent értenek, minden szavát, de látom a szemükön, hogy azért minél többet mondjuk, és minél többször ismételjük át, annál jobban megértik, hogy miről is van szó.
Hányan vannak az ön osztályában, és milyen közegből érkeznek, milyen családi háttérrel?
18 fős most az első osztály, az egyik első osztály, mert két első osztályunk van, mind a kettő egyébként 18 fővel indult, nem a legjobb közegből, nagyon sok hátrányos helyzetű, támogatott gyermekvédelemmel támogatott kisgyermek van nálam, sok rossz anyagi helyzetből, és olyan gyenge, hogy így mondjam, gyenge szülői, családi háttérrel rendelkezők, akiknek nagyon-nagyon szükségük van a támogatásra. Hát először is a nevelésre, és majd utána ugye az oktatásra.
Igen, és akkor, ahogy elhangzott, tehát két elsős osztályuk van, ezen kívül, tehát akkor minden évfolyamon két osztályuk van?
Érdekes, mert a mostani 7. osztály az az egyetlen olyan évfolyam, ahol egy osztályunk van, és hogy rögtön a következő, a jelenleg 6. évfolyamban volt az, hogy 3 osztályt indítottunk, soha nem volt 3 osztály a Káli iskolába, ezzel is történelmet írtunk, aztán nyilván a első tagozatot már úgy kezdték, hogy lemorzsolódtak, illetve elköltöztek a gyerekek, tehát már csak 2 osztályként került fel ez az évfolyam a felső tagozatba, de hogy így nagyon rapszódikus így az adott évfolyamnak a tanulói létszáma, van, ahol több gyermek születik, van olyan év is, ahol pusztán egy osztály indításához volt meg így a gyermekeknek a létszáma.
Sokszor úgy tapasztalom, hogy az egyházi iskolákat járva pedagógusokkal beszélgetve, hogy problémaként fogalmazzák azt meg, hogy a gyerekeket az iskolán kívül a templomba is bevonzzák, bevigyék, a szentmiséken vasárnaponként is részt vegyenek, ne csak osztálymiséken. Hogy önöknél erre mi a gyakorlat, mi a példa, hogy mennyire népszerű a vasárnapi szentmise, ha fogalmazhatok így?
Ez is olyan feladat nekünk, amire ugye az iskolát is, a templomot, mint hídként kell összekötnie minden egyes katolikus iskolának rendeltetéséből fakadóan, és nyilván mi is ennek a célnak próbálunk eszközei lenni, és azt gondolom, hogy itt a legjobb módszer az a szeretet, ahogy Jézus is várta a gyerekeket. Tehát én azt gondolom, hogy ha a tanító, a tanárnő, vagy adott esetben az igazgatónő ott van a szentmisén, és ő személyes példával jár a gyerekek előtt, és várja őket, ezeket a gyerekeket, és azt mondja, hogy ott leszek én is a szentmisén, és gyere el, az a kisgyermek el fog menni a szentmisére. És talán nem minden család gyakorolja úgy a vallását, hogy vasárnap együtt mennek el a szentmisére, de ha én abban hiszek, hogyha a tanítónéninek, meg a tanároknak, illetve jó magamnak is olyan példával járok előtte, hogy lát engem imádkozni az osztálymisén, hogy látja, hogy elmegyek áldozni, hogy látja, hogy összekulcsolom a kezemet és letérdelek, az mind-mind példa a gyereknek, és ennél több szerintem nem kell. Mert a gyermekek, én úgy gondolom, hogy mivel szívük van, ezzel a szívvel ők meglátják az imádkozó embert is, az imádkozó pedagógust is meglátják, és ugyanúgy, ahogy példát vesz egy kisgyerek, ahogy Gabi is elmondta arról, hogy imádkoznak, abból is példát vesz, ahogy Gabi néni imádkozik, ahogy Gabi néni letérdel, ahogy Gabi néni várja őket a szentmisén.
jelmondatokhoz igazodva évek óta már bevezettük a szerdai iskolamiséket, tehát az megvan, és akkor ott is már ilyen osztály jellegűen, természetesen ott együtt megy a tanító néni, tanárnéni az osztállyal, de nem tudom, most egy ideje már a vasárnapi ugye, misékre is járunk, és hát elsősek, én nem is gondoltam, meglepődtem, hogy majdnem az osztály fele. Nálunk ez nagy siker. A múlt héten volt a mi osztálymisénk, így vasárnap, és az osztálynak majdnem a fele. És anyukával eljönni, és ott tényleg ott az volt, hogy látni, hogy tényleg Gabi néni, hogy áll föl, hogy mit kell csinálni, és akkor izgultak, láttam anyukák is. Nem templomba járók, nem minden héten, minden hétvégén templomba járó szülők, de az, hogyha egyszer eljön, és ő is látja, hogy nincs rossz helyen az a gyermek, vagy nem látott rossz példát, nincs ott semmi olyan, ami árthat neki igazából, hanem ő is rájön arra, hogy hát ott szeretve van. És hát próbáltam nekik utána jutalmat, mit lehet ez után, ugye jutalmat adni. És nagyon jót találtam, mert egy kis kártyákat kaptak tőlem utána, ez ahogy szeretve, hogy úgy vagyok szeretve, hogy én veled vagyok, hogy én itt vagyok, különböző idézetek voltak a kis kártyákon. Ők ugyan nem tudták még elolvasni, de rajtuk keresztül el kell érni a szülőket is. És hogyha egy kicsit őket is megfogjuk, vagy látja, vagy tehát egymást igazítják szerintem. És én vagyok ott a kapocs, legalábbis remélem, hogy egy kicsit rájuk tudok hatni ezzel. Szülőre is, gyerekre is.
A másik így, ahogy Gabi is mondja, hogy a szülőre is nyilván pozitív hatással szeretnénk lenni, azzal a nevelői attitűddel, amivel ott vagyunk a családoknak az életében, és nyilván, hogyha eljön a gyermekkel a Szent Misére, akkor én egészen biztos vagyok benne, hogy nálunk sokkal hatékonyabb a Szent Lélekisten, aki biztos vagyok benne, hogy ott és akkor tud egy üzenettel, akár egy szentírási olvasmány részlettel, vagy éppen egy énekkel annak a szülőnek a lelkére madzagolni valamit, amivel ő is azt érzi, hogy jó itt együtt lenni, és ehhez a közösséghez tartozni, az egyház közösségéhez.
Szívem mindörökké olyan jó dicsérni téged. Magasztallak, hű atyám, mert megváltottál és élem. Mennyből jöttél közé, hogy út legyél, feláldoztad magad a bűnömért, a Golgotán.
Kedves hallgatóink! A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjait ismerhetik keddenként jelentkező Hitvalló című műsorunkból. Most folytatjuk beszélgetésünket Szendrényné Miskolci Mária igazgatónővel és Weberné Zsák Gabriella tanítónővel, aki a Szent Gellér díj ezüstfokozatában részesült a tanév elején.
Szerintem az egy csoda, ahogy a pedagógusok között, pláne így kiskorban, alsó tagozatban a gyerekek felnövekednek, és tényleg megtanulnak majd írni, olvasni, szépen kommunikálni. Önnek mit jelent a tanítói hivatás?
Úgy, mint tanító, nem olyan régen van diplomám. De az iskolával hát több mint 25 éve állok kapcsolatban. A szociális vénám az rögtön a legelejétől, tehát szociálpedagógus diplomám van először, tehát már nagyon régi. És akkor utána, ahogy így a gyerekek közelében voltam, igazából még az előző igazgatónő, Aranka mondta, és látta meg bennem, hogy ő úgy gondolná, hogy talán. És hát végülis felnőtt fejjel, de végül megcsináltam a tanítói diplomát, ahogy elvégeztem itt az egyetemen, most már egyetemen, soha nem tudnám elképzelni az életem egy gyerekek nélkül. Tehát annyira kötődöm hozzájuk, és bárhogy is ébredhet az ember, fáradtan vagy rossz, teljesen mindegy, elég, hogyha bejön az első gyerek, és rám néz. Vagy megkérdez valamit, vagy csak úgy néz rám, ahogy tudom, hogy csak rám tud nézni, és én is úgy nézek vissza rá. Nem tudnám elképzelni azt, hogy más csinálok, így ennyi év távlatából visszagondolva.
Első osztály végére úgymond biztonsággal megtanulhatják a gyerekek az írás-olvasás készségét? Mi most a gyakorlat így önöknél például?
Az első szakasznak a vége, második év vége. Uh-huh. Az akkora kell úgy rögzülnie írás, olvasásnak és ugye az alapszámolásnak is. De első év végére is azért tudjuk, hogy meddig lehet eljutni, vagy meddig érdemes, mit kell tudni ahhoz, hogy tovább lehessen vele menni. Igen, tehát tudniuk kell azért már ott írni, olvasni, és az alapműveleteket abba a 20-as számkörbe első év végére tudni, hiszen akkor nem tudunk mire építeni. A második osztályban, ha most csak az írás-olvasást nézem, a nagybetűk vannak, de az elsőben is próbáljuk már ezt mutatni nekik. És ha már ott majdnem megvan mindegyik, akkor a második egy kicsit könnyebb lépés így. Úgyhogy első év végére igen, azért tudni kell. És nagy számban, de nagy részt azért ezt meg is ugorják.
Igen, és említette, hogy nehezebb körülmények, családi körülmények közül érkeznek a gyermekek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor elsősorban a szeretetet, a tudást önöknek az iskolában kell átadni, vagy számíthatnak arra, hogy még délután otthon valaki leül velük?
Nagyon egész embert igényelnek. Mint, nem is tudom, talán tyúkanyóként én egyébként is olyan típus vagyok. Úgy tudom elképzelni így most, ahogy magam körül a kis csibéimet, mi mindenre szükségük van. Mindig van, hál' Istennek, azért olyan az osztályban, nem is egy. A mostaniban is mondhatom azt, hogy törődnek, hogy foglalkoznak vele, hogy előveszik otthon a könyvet, pont ezért ma otthon is maradt egy olvasókönyv, és akkor ez nekem is jelzés, de hogy veszekedek, de hogy is örülök, tuti, hogy elővette otthon. Van olyan, de van persze a másik oldala, és a másik véglet, ahol látom a szeméből, hogy most csak öleljem meg. És akkor, na, nekem is pont elég az, de neki is. És akkor látom, hogy tovább tud menni. Soha nem tudjuk, sokszor elmondjuk, hogy ezek a gyerekek miből jönnek. Hogy mi történik otthon. Ezt el se tudjuk képzelni. Van, amikor kimeri mondani, van, amikor nem, csak esetleg sejtjük, hogy baj van, de soha nem szabad elfelejteni, hogy ők nem tudhatjuk, hogy miből jönnek otthonról.
Igen, és ez akár pedagógusként, akár intézményvezető pedagógusként is szerintem nagyon nagy felelősséget ró önökre, mindenkire, hogy ugye párhuzamosan oda kell figyelni a úgymond a esetleg lemaradó, leszakadó, felzárkóztatást igénylő diákokra, de ugyanakkor nyilván biztos, hogy tehetséges diákok is vannak mindenhol így önöknél is, hogy hogyan próbálják ezt egyensúlyba hozni.
Azt gondolom, hogy ugye minden gyerek tehetséges valamiben. És ahogy Gabi is mondja, nekünk az a dolgunk, hogy ezt a kincses házat felfedezzük, mert hogy lehet, hogy neki még otthon nyilván vannak problémái, vagy úgy érkezik első osztályba, de nagyon-nagyon nagy szívű pedagógusaink vannak, tanítónénieink, és ugye ez, amiben tehetséges az a kisgyermek, ezek a tanítónők fantasztikus munkát végeznek, és meglátják benne ők a jót, és megtalálják azt a képességet, amiben ő sikereket arathat. Lehet, hogy valaki nagyon szépen tud szavalni, a másik nagyon tehetségesen rajzol. Én is úgy gondolom, hogy minden tehetséges gyerek mögött van egy pedagógus, aki az első pillanattól hisz benne, és aki veszi a fáradtságot úgy, ahogy az én kollégáim is, hogy időt és energiát nem sajnálva belefekteti azt az időt, és azt a szeretetet, és azt a nevelést, illetve azt a pedagógiai munkát, ami azt igényli, hogy az a gyermek tehetséges gyermekként majd egy versenyen akár az első helyezést elhozza. Vannak hál' Istennek ilyen tanulóink, nagyon sokszor vagyok rájuk büszke, hiszen akár rajzpályázatokon, akár pedig szavaló versenyeken, hittanversenyekre büszkén vihetjük el tanulóinkat, mert vannak közöttük tehetséges gyerekek.
Igen, és a rádió hallgatók is tudják, hogy a igazgatónő vezetésével a Hitvalló című műsorban is mindig hallhatjuk a káli gyermekeket. Itt egy megszokott csapat működik közre? Milyen módon?
Hát a hallgatóknak is el kell, hogy mondjam, hogy ez már nagyon büszke vagyok rá, hiszen már több mint 10 éve töretlenül minden tanévben készítjük ezeket a műsorokat, és nagyon örülök neki, hogyha így, ha a hallgatóknak is tetszenek ezek a hittanórák. Igazából nekem már azt gondolom, hogy most tavaly elment az 5. generációm, akiket beneveltem és felneveltem, és most a 6. generációt nevelem éppen, és most 5. közül válogatok, hogy kinek ugye mennyire adottsága az, hogy szeret megnyilvánulni, vagy egész mondatokban hitéleti kérdésekről véleményt formálni, és hát mindig szoktam mesélni Gabinak is, hogy mennyire fontos dolog az, hogy ezeknek a gyerekeknek így, hogy mondjam, először is motivációt adjon az ember, hogy ez fog sikerülni, és hogy még emlékszem azokra az első hittanórákra, akármelyik generációmat említem, hogy mennyire nehezen ment először. Akár egy-egy mondatot 5-ször fel kellett venni, vagy egy mondatot 5-ször fel kellett olvasni, hogy az érthető legyen, és a kérdésre válaszoljon a gyerek, és hát nagyon-nagyon-nagyon szép sikereket érnek el. Azt kell még elmondanom, hogy bármelyik generációból felnőtt gyerekekről hallottam azóta, vagy számoltak be, hogy rengeteg mindenben tudtak profitálni az iskola rádiós időszakaikból, és hát nagyon sokan közülük nagyon-nagyon büszkék rá, és akkor az oklevelekkel és kitüntetésekkel is nyilván ezekkel a rutinnal már bátran vállalnak kis előadásokat tényleg, és akkor megmernek nyilvánulni. Vagy éppen a tavaly elballagott diákjaim közül is, hogy bármilyen műsort bármikor levezetnek, úgyhogy nem félnek. Tehát és olyan frappánsan meg tudnak oldani helyzeteket, hogy elég csak egy tekintet is korrigálni tud. Például érsekatya látogatásakor, vagy egy ballagási ünnepségen, vagy akár egy tanévzárón, hogy már a jelzések is, amiket ugye itt tanulunk meg, mert hogy nem beszélünk, hanem csak egy szempillantás, vagy egy rámutat az ember arra a szövegre, hogy ott van a válasz, hogy ezek által is nagyon sokat tudnak fejlődni a gyerekek. És tehát számos kompetenciát is fejleszt nyilván, mert valahol ez is egy tehetséggondozás, minden egyes ilyen rádiós műsorra való felkészülés.
Igen, és tényleg mindig olyan jó hallgatni a gyerekeket bármelyik iskolából, hogy tudnak olyan egyszerűen fogalmazni, de szívhez szólóan egy-egy tanári pedagógusi kérdésre.
Szendrei-né Miskolci Máriával, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola igazgatónőjével és Weberné Zsák Gabriella, Szent Gellér díjas tanítónővel beszélgettünk.
remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Püspöki Istvánné Marikával beszélgetek, aki Boldogon polgármesterasszony. Kedves polgármesterasszony, mióta tölti be ezt a szép és sokszor kihívásokkal teli pozíciót?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát ezt a nehéz pozíciót úgymond 2 évvel ezelőtt kezdtem, volt egy ilyen időközi választás Boldogon, úgyhogy akkor 2 évre választottak meg, és a tavalyi választáskor úgy szintén indultam, igaz, nem nagyon szerettem volna, mert hezitáltam, hogy hogy is legyen, de sokan megkértek és biztattak, hogy vágjak bele, mert nagyon bíznak bennem, és úgy látják, hogy Boldog jó kezekben van. Én megkértem a jó Istent az egyik zarándok utamon, hogy adjon esetleg iránymutatót, hogy hogyan tovább, és azt mondta Medjugorjéba, a dombon fönt, hogy folytasd a munkát, segítek. Úgyhogy onnan elkezdtem akkor megint, ugye itt ebben a nehéz munkában, de én úgy gondolom, hogy segítségemre van nap, mint nap, benne bízom.
Hát köszönöm szépen, hogy ezt megosztotta velünk. Szívből kívánom, hogy a további életútjában, mind a hivataliban, mind a privát életében a Jóisten és a Szűzanya kísérje. És azt tudom önről, hogy a hagyomány és a hagyományőrzés mindig fontos volt az ön számára.
Igen, itt, amit Boldogon megteremtettek, úgymond az elődeink, azt hordozzuk a szívünkben, aki törzsgyökeres boldogi.
Ön törzsgyökeres boldogi?
Igen, így van. Én törzsgyökeres boldogi vagyok, és láttam, hogy milyen szép hagyományokat őriztek meg, úgymond az elődeink, és ezt szeretném, hogyha tovább is folytatódna. Mai élő hagyományőrzés folyik Boldogon. Itt is van most jelenleg egy hagyományőrző csoport, aki a Nemzeti Kulturális Örökség címjegyzékébe került be a...
Hát gratulálok, ez nagyon szép teljesítmény. Igen. És hányan vannak körülbelül a csoport tagjai?
Körülbelül 30-an vannak. Úgyhogy nagyon lelkes kis csoport, évente a boldogi lakodalmast adják elő.
És gondolom a korosztály vegyes.
Így van, egész kicsiktől kezdve idősekig, úgyhogy nagyon látványos a programjuk. Az igazi régi lakodalmast adják elő a boldogi nagy rózsával, a süteményekkel, meg tényleg szépen fel vannak költözve. Támogatom őket mindenben.
A polgármesterasszonynak van egy másik szívügye, ami végigkíséri az életútját, és tulajdonképpen most ezért ültünk le vele beszélgetni, ez pedig a festészet.
Hát igen, 27 évvel ezelőtt kezdtem a festészettel foglalkozni. Én nem tanultam a festészetet, én ezt a Jóisten adományának tekintettem, és ezért mindig is hálás voltam a Jóistennek, mert ez akkora élményt nyújtott azóta is ugye az életemben, hogy ilyen szép képeket készítek, és sok kiállításra jutottam el, rengeteg kedves emberrel találkoztam, úgyhogy még a pápának is vittem festményt, hálám jeléül.
Ezt tessék megosztani velünk részletesen, hogy honnan jött ez az ötlet, és hogyan tudta ezt megvalósítani, hogy a Szent Atyának is festeni tudott.
Hát zarándok utakra mentünk már ugye azzal a kis csoporttal azelőtt is, akkor ugye Róma volt az úti cél, és megyünk a pápához az audenciára, és akkor nekem pattant ki egy ötlet, hogy hát mivel én a Jóistennek nem tudok festményt ajándékozni, hát akkor a földi helytartójának fogok, és elhatároztam, hogy viszek akkor a pápának egy festményt. Először ugye gondolkodtam a témán, hogy megfestem a boldogi templomot, vagy végül is ugye utána kérdeztem, hogy mégis mit lehetne vinni.
És melyik Szent Atyának tetszett festményt készíteni?
Igen, én a mostani pápának, Ferenc pápának készítettem a festményt egy pár évvel ezelőtt. Oda mentünk Zarándok útra és az audenciára. Gondoltam, hogy akkor majd én ott átadom. Ugye a vezetőnk is tényleg nagyon támogatott az ötletben. Ő már ezt előre levelezte, mert ez nem úgy van, hogy majd csak a kezébe adom így a festményt úgy, hogy ő, hát több...
Hát ott protokoll van ennek az átadására vonatkozóan.
Így van, az, hogy még ott beengedjék is komoly ellenőrzéseken esett át. Úgyhogy én elhatároztam, hogy viszem a képet, és segítségemre volt ugye az idegen vezetőnk, hogy a Szűz Máriát vesse meg a kis Jézussal. És hogy boldogot is belevigyem, meg az egész Szűz Mária képbe, ugye piros-fehér-zöld ruházatba festettem meg a képet, és ugye a fehér kis ruhácskán, itt a nyakrészen, a boldogi lukhímzést festettem bele oda Máriának, és ugye a koronázási ékszereket festettem rá, a koronát, a jogart és a aranyalmát a kis Jézuskának a kezében. Úgyhogy ezért egy kicsit olyan magyaros is, boldogi.
Hazaszeretete és a származása is benne tükröződött a festményben.
Így van, és akkor, hogyha a Szent Atya ránéz, akkor esetleg hátha eszébe jut, hogy ezt Magyarországról kapta ezt a festményt.
És mennyi idő alatt készült el?
Én úgy kezdem a festményt mindig, hogy szeretném minél előbb befejezni, mert szeretném látni a kész képet. Lehet, hogy egy hét alatt végeztem vele, ugye igaz, hogy száradni kell az olaj rétegeknek, de igyekeztem befejezni. Valahogy olyan szépen siklott az ecset meg a festék a kezemben, mint hogy tényleg fogta volna valaki, hogy ez az első ecsetvonások már
tökéletesek
így voltak. Van, maximálisan szépek lettek úgy, ahogy én elgondoltam.
Hát ez nagyon nagy dolog. És mit szólt a Szent Atya? Azt tetszett-e látni, amikor megkapta, vagy ezt utólag adták neki oda?
Hát igen, ugye mentünk az audenciára, és ott ugye jött az autójával körbe, de akkor nem volt rá lehetőség, hogy így a kezébe adjam, úgyhogy a titkára vette át a képet, és akkor utána ő adta neki oda. És pont karácsonyra érkezett meg a köszönő levél tőle, ugye egy fényképpel együtt. Nekem az volt a legszebb karácsonyom.
Hát ez biztos, hogy gyönyörű ajándék volt. És akkor a Szent Atya saját kezűleg írt egy köszönő levelet?
Hát
aláírásával igen, ellátva?
Igen, úgyhogy az aláírásával ellátva én nagyon örültem neki.
Hát úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos ajándék lehetett. És de itt egy kicsit a festészetnél maradva, mikor fogalmazódott meg önnél először, hogy szeretne festeni? És mi volt az, amit először festett?
Hát ez az egész festészet egy 27 évvel ezelőtt történt. Egerbe élt egy festőművész rokonunk, azóta már elhunyt sajnos. Ők jöttek hozzánk vendégségbe, és festett nekünk egy festményt. Úgy gondoltam, ilyet én is tudnék festeni, de nem tudom, hogy miért gondoltam így, és mikor legközelebb jöttek, akkor már megkértük, hogy hozzon festéket, ecsetet, és leültünk egymás mellé festeni, csak így a család tudta nélkül majdnem, hogy, és lefestettünk egy ilyen kis tájképet, egy ilyen tanyasi részletet. Utána megmutattuk a családnak, hogy szerintük melyiket festette az a rokonunk, és melyiket én. Hát kitalálták, azért nem mondom, de akkor vittem ki a laktanyába, mert a fiam akkor volt katona, és ő tényleg nem tudta, hogy mibe sántikáltunk, és megnézte a képet, hát nagy nehezen, de azért ő is eltalálta, de egyébként nagy volt a hasonlóság, tényleg egy nagy szakmabeli festőről van szó, én meg tényleg akkor ültem le.
Hát de gratulálok, hogy ezt ilyen magas szinten utána tudta a mindennapjában megvalósítani, és akkor kvázi ez az idős ismerősük volt önnek a tanítója, aki bevezette a festészet rejtelmeibe? És utána hogyan tovább, amikor elkezdett festeni?
Hát ugye én úgy gondoltam, hogy akkor egyből az olajfestékre állok rá. Az ismerősöm ugye mondta, hogy Egerben hol van ilyen üzlet, ahol meg lehet venni ezeket a festék...
Kellékeket.
Így van, kellékeket, vásznak mindent. Elmentünk, nagy örömmel bevásároltam, hozzáfogtam. Ő nem is látta egyébként, hogy én miket alkotok utána. Úgyhogy rám volt bízva itt az egész, nagy lelkesedéssel fogtam hozzá alkotni, és mikor vittük kereteztetni a képeket, tényleg mindenki elismeréssel gondolt rá. Mikor volt az első kiállításom, ahogy elkezdtem festeni egy 6-8 hónap múlva, akkor hívtuk meg az ismerőst a kiállításra. Hát szerintem ő se akart elhinni, hogy miket alkottam én pár hónap alatt.
És ezt én is tudom bizonyítani, hogy most itt a beszélgetésünk elején a polgármester asszony mutatott nekem pár festményt, ami itt van körülötte, és gyönyörű mindegyik. Szívből gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon büszke vagyok tényleg, amit Ferenc pápának festettem, és sok alkotásom került már ki külföldre. Például itt van az egyik, amit tetszett mondani, látod. Ez Japánba került az egyik alkotásom.
Na, és akkor ennek mi a története? Hogy kerül boldogról egy festmény Japánba?
Hát megmondom őszintén, ugye tagja vagyok a Budapesti Független Magyar Szalonnak, és ennek volt egy éves kiállítása Budapesten, oda elvittük a képet kiállításra. Ott volt egy pár hétig, és egyszer csak jött egy telefon, hogy ezt a festményt szeretné egy japán úr megvásárolni. Valahogy én nem hittem benne, megmondom őszintén, hogy miért pont az enyémet, biztos átverés az egész, de mondták, hogy még a keret sem kell, csak mondja meg az árat, egy hónap múlva, vagy ahogy megérkezik a kép, utalják az árat. Hát úgy gondoltam, hogy hát vágjunk bele, hát ha mégis eltűnik a festmény, akkor festek egy másikat, ennyi az egész. Úgyhogy valóban a fiatalember eljött érte, elvitte a képet.
És találkoztak is személyesen?
Nem találkoztunk, nem, és ők eljuttatták a képet Japánba. Úgyhogy így került a festményem Japánba. De ugye azóta már több képem is Ausztráliába, Németországba, Finnországba, ugye Rómába, Erdélybe, vagy 10 országba legalább.
Hát ez fantasztikus. És milyen gyakran vesz részt kiállításokon? Tehát ez időszakos, vagy alkalmanként van?
Hát kiállítás ugye az utóbbi időben sajnos nem sok időm van festegetni sem, de azért szokott most ritkábban nyilvánvaló, mivel nem minden nap foglalkozok a festészettel, de annak örülök, hogy boldogon van egy ilyen alkotói kis csoport, közösség. Ennek ugye vagy 6-7 tagja van, aki szintén fest, és évente szoktunk egy ilyen alkotótábort szervezni, hová tényleg így párral leülünk, festünk nyugodtan.
Ez fantasztikus.
Igen, ez nagyon jó érzés, tényleg olyan szép környezetbe szoktunk elmenni, mondjuk Jobbágyiba, és ott van egy ilyen kis hangulatos ház, ahol nyugodtan alkothatunk. És ezekből az alkotásokból szokott karácsony környékén, a Csillagszól ünnepségen itt Boldogon.
Akkor ez itt a faluban van, ez a kiállítás itt Boldogon?
Igen, most a faluban van, és azt is ugye több hónapon keresztül lehet látni itt a boldogi alkotókkal.
Hát ez egy nagyon szép kis karácsonyi program, hogy úgy ráhangolódik az ember már akkor az ünnepekre. És ez, amit tetszett mondani, hogy a japán festményt is megvették, akkor ez budapesti kiállítás, tehát néha akkor Boldogon kívül is szokott menni kiállításokra.
Igen, ez egy budapesti kiállítás volt, ugye én nagyon szívesen részt vettem, meg részt veszek, hogyha hívnak valóban kiállítani, úgyhogy nem csak Boldogon meg 60-ban, hanem itt a környékben, vagy ahová hívnak, Gödöllő, Vác.
Tehát akkor így megvannak a kapcsolata, és akkor szólnak önnek, hogy akkor hol lesz a legközelebb, és hová lehet menni. És a festészeten belül önnek mi az arculata, vagy mi az, amiről szívesen fest, vagy ez a hangulatától is függ?
Hát a festészeten belül ugye én ilyen realista festészetet kedvelek, meg az áll hozzám közel. Én a természetet nagyon szeretem. Én úgy látom, hogy minden napszaknak, minden évszaknak megvan a maga szépsége, és ezt ugye szeretném megörökíteni a festményeimmel. és akkor látom, hogy az embereknek is ugye tetszik, ránéznek is, akkor egy erdőrészletet látnak, vagy akár mondjuk egy ilyen rózsacsokrot, vagy ilyesmi szép táját, az tetszik nekik, és akkor nekik is talán vidámabbá teszik a napot, ha már szép dologgal találkoznak aznap.
Hát nagyon szépek a festményei, az tény és való. A kedves családja hogyan tolerálja önnek a festészetét? Tehát ugye elsődlegesen családanya, polgármesterasszony, és nagyon-nagyon szeret festeni. Ezt a hármat hogyan lehet összeegyeztetni?
Hát igen, mivel most egyre kevesebb időm van, ugye most a festészet egy kicsit háttérbe van szorulva, de mikor aktívan festettem, a család nagyban támogatott. Mert tetszik nekik, amit festek, elkészítek, és inkább megcsinálták helyettem ugye az egyéb munkálatokat, csak hogy én üljek le nyugodtan festeni, mert csak akkor tudok leülni, hogyha tényleg gondtalanul látom, hogy rendben van körülöttem minden, meg van főzve, ki van takarítva, az egyéb munkálatok ugye rendben vannak, és akkor tudok nyugodtan festeni. Egyébként, ha leülök alkotni, az biztos, hogy repül az idő, mert volt már olyan, hogy igen, festettem, és még az ebéd is. Kicsit lesült, mert elrepült az idő.
És úgy van ilyen napszak, amikor szívesebben fest, vagy ez a helyzettől függ? Vagy hogy mikor jobb, hogy a fényállások például mikor jobbak?
Hát ugye én szívesen festenék akár egész nap is, de ugye jobban szeretem itt, amikor már ugye déli órákat, egész a délutáni, amikor a világosság úgymond. Van egy kis festőműtermem otthon, ott a hátsó udvar részben, és oda tényleg oda süt a nap, hogy a környezet is megfelelő, hogy én ott alkossak, rendben a madárfütty meg ilyesmi.
És akkor ott, ha olyan az idő, akkor szabadba is kitetszik tudni ülni, vagy kiköltözni?
Igen, mondjuk kint ritkában szoktam festeni, vagy annak a bogarak, meg a por, meg ilyesmi, úgyhogy jobban szeretem ott a műtermet használni.
Azt tetszett mondani, hogy van, amikor egy hét alatt is elkészül egy festmény, de általában lehet azt mondani, hogy körülbelül egy hét egy festmény elkészítése, és hogy milyen gyakorisággal most itt az egyéb teendők mellett.
Hát most sajnos az egyéb teendők mellett, megmondom őszintén, amióta polgármester vagyok, egy képet festettem. Ezt is ugye az egyik ismerősöm kérésére, mert az egyik püspöknek készült ez a festmény, amit tényleg arra is büszke vagyok, mert nagyon szép helyre került.
Gratulálok! És a témáját lehet tudni annak a festménynek?
Igen, ez egy lövétei tájat ábrázol. Ott adták át.
Hát szívből gratulálok!
Köszönöm szépen!
És kedves polgármester asszony, mik a jövőbeni céljai, tervei mind a munkájában, illetve mind a festészetében? Mit tűzött ki célul?
Hát a munkámban nyilvánvaló szeretnék maximálisan eleget tenni itt az, hogy boldog a jövőben is szépen fejlődjön. Meghallgatom a boldogi emberek kívánságát, és az alapján szeretnék ugye a továbbiakban is ugye tervezni, hogy rendben legyenek az útjaink, az épületeink karba legyenek tartva, és persze mindent szeretnék én is felújítani, átépíteni, csak ugye az, hogy a kormányzattól milyen támogatást kapunk, ez nagyba függ, mert ugye az önkormányzatnak nincsen önálló tőkéje, úgyhogy a pályázatokra hagyatkozunk. Amik már elkezdődtek pályázatok, nyilvánvaló szeretnénk szépen befejezni, sikeresen átadni. A magánéletben pedig, vagy akár a festészetben nyilvánvaló sok képet szeretnék még festeni. Már a tervek itt készülnek, itt közben, hogy egy pici időm van otthon, akkor már tervezgetem, hogy most majd tájkép lesz a következő, vagy csendélet, amit úgy megfogott akár az arándogutakon is, vagy ha itt a világban látok valami szép képeket, de szoktam fotózni, és úgy gondolom, hogy majd még szeretném azokat majd emléknek megfesteni. Igen.
Kedves polgármester asszony, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és hogy megosztotta velünk ezt a csodálatos szívügyét, mert ez hobbitól úgy gondolom, hogy sokkal több, és a Jóisten áldását és a szüzönye oltalmát kívánom további életútjára, és még sok-sok egyházi személyiségnek is tudjon festeni a közeljövőben is. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek ezek a szavak, és hálásan köszönöm. Én is kívánom, hogy a Jóisten kísérje az útját, és hogy a Szűz Mária fogja a kezünket, mert én is minden reggel így szoktam fölkelni és este lefeküdni, hogy imádkozom hozzájuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindöröki, amen.
Kedves hallgatóink, Püspöki Istvánné festőművésszel Hajdú Mária beszélgetett. A 2025. február 24-i adásunk ismétlését hallották.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.